mai adást a The Human Safety Net támogatja.
Hát én is például utálok olyan sajtótájékoztatóra, vagy bármi olyanra menni, ahol tudom, hogy nem lesz ott senki, jön, akit ismerek, és akkor, hogy így kb. Ez lehet, nem a gyerekben is, amikor elmegy egy ilyen idegen, hogy jó, hát akkor azért sétálgatok, csak valakivel elkezdek beszélgetni.
Nekünk ez már egy ilyen
tanult.
Igen, és amíg ott gyerek vagy, addig nem biztos, hogy arra gondolsz, hogy mi lesz ott majd, hanem csak tök jó, hogy megyek úszótáborba, és ez nagy fiús mondjuk, hogy én oda megyek, és hogy ez van előtte, hogy én tök király, mert úszni meg focizni fogok, és hogy az, hogy egyébként nincs ott vele barátja, az még lehet, hogy nem kapcsol be, de mondom, ugye 6 éves a Martin, szóval.
Hát szerintem ez a gyerek személyiségétől függ, mert az enyémbe bekapcsolt, hogy akkor nincs ott a barátnője, mert beteg lett, és akkor kivel fog ő játszani? Meg hogy akkor mit csinál majd?
Én meg mindig úgy rácsodálkozom, hogy a gyerekeknek milyen könnyen megy ez a barátkozás. Oda megy, és hogy egy fél óra alatt, így, mint hogyha 1000 éve együtt játszottak volna, és néha irigykedve nézem, hogy ezt hogy csinálják, mert hogy tényleg ez valamilyen csodaképesség, ami csak a gyerekeknek van, és valahogy utána ez így kikopik belőlünk, vagy a sok hatás miatt már a bizalmunk nem olyan, de ezek a gyerekek olyan könnyen tudnak kapcsolódni, még gyorsan kialakítanak ilyen nem öribariságokat, de hogy ezért tök jól el tudnak lenni így nagyon hamar egymással.
Gyereknevelés, szoptatás, válás és hozzátáplálás, nőiesség,
bölcsi, ovi iskola,
egyedülálló anyaság,
én idő,
párkapcsolat,
anyaság vagy karrier,
gyereklélek,
baba illat, fejlesztés,
szülés,
szexualitás,
sírás,
dackorszak,
érzelmi hullámvasút.
Ah, ki vagyok,
de ez a legjobb dolog a világon.
És te
hogy vagy, úgy igazán?
Gyere, ülj le közénk.
Igyuk meg együtt azt a kihűlt kávét.
És közben mesélj anyukám.
Ez itt a Mesélj anyukám,
az evamagazin.hu minden hétfőn új adásra jelentkező podcast műsora,
amelyben anyák mesélnek, nem csak anyáknak, nem csak anyákat érintő témákról.
Andrész Timivel,
Lugosi Dórival
és Zubor Rozival.
Na hát, hogy telik a nyári szünet, lányok? Újra itt vagyunk a stúdióban, annak ellenére, hogy megbeszéltük, hogy szeptemberben fogunk találkozni a hallgatókkal.
Ó, nekem nagyon jó volt vonatra szállni, és így bejönni, olyan izgi volt, tudjátok, hogy már nem találkoztunk itt a stúdióban mióta, és hogy így most egy kicsit dolgozunk így a nagy nyári szünetben. Nekem ez jó érzés.
Meg jó egy kicsit azért kimozdulni. Eljönni otthonról.
Nekem olyan volt, mint hogyha múlt hét pénteken is itt lettem volna egyébként. Tehát amikor jöttem, nem volt ez az érzésem, hogy egy hónapja, vagy két hónap, nem is tudom, mikor volt utoljára, másfél hónapja kb. Tök úgy az volt az érzésem, hogy megint akkor egy péntek, és akkor megint megyek, és akkor megint megyek a kis utamon, és akkor megállok, parkoló, itt jövök, kávé. Tökre azt érzem, hogy nyilván meleg van, szóval az azért sokat dob a helyzete, hogy kis ruhába ülünk itt, de hogy
igen. Igen, és éges kávét kellett hozni reggel a stúdióba.
Meg hát nagyon gyorsan, tehát tényleg ez a másfél hónap, hogy ugye úgy vezettük fel az záróadásban, hogy fú, 11 hét nyári szünet, mit csinálunk megint 11 hétig a gyerekekkel, aztán itt tartunk, a fele elrepült.
Mondjuk én nekem be kell vallanom, hogy eddig nekem a gyerekeimnek ilyen ügyelet volt, például az óvodában, meg ugye táborban volt a nagyfiam, úgyhogy eddig volt a könnyített menet, úgyhogy és jövő héttől van mindenki otthon.
Ezt nem mondtad a záró résznél, hogy így csalsz,
ne,
és csalással csalom. Viszed végig.
Csalom, kegyetlenül. Úgyhogy most 5 hét lesz, amíg mindenki otthon lesz. Ebben az 5 hétben kell leadnom a könyvbe, úgyhogy annyira ügyesen tudtam csinálni.
Már kész leszek addigra, mikor itthon lesznek.
Igen.
Úgyhogy... Hát végül is akkor te eddig nyaraltál.
Igen, gyakorlatilag.
Élvezted.
Igen, gyakorlatilag otthoni táborban voltam. No, de itt van velünk a stúdióban Old Boglárka is, aki a Generália Biztonságért Alapítvány szakértője. Szervusz, Bogi!
Sziasztok! Örülök, hogy itt lehetek.
Mi is nagyon örülünk, hogy itt vagy velünk, és azt beszéltük meg, hogy a táborokról, meg így a táborozásról fogunk beszélgetni ebben az adásban, már csak azért is, mert hogy igazából ez az a nyár, amikor először úgy igazán érint ez a téma szülő ként is mindhármunkat, ugye?
Igen. elbizonytalanodtál, vagy látod a bizonytalanságot rajtam, mert én már...
Vagy te gondolkozol azon, hogy vajon tavaly ment a táborba a gyerekem?
Hát nem, emlékszem rá, hogy nem ment, de arra emlékszem, hogy én már szerettem volna, hogy tavaly is menjen.
Én is szerettem volna, mi be is irattuk, meg jelentkeztünk, és akkor előtte kb. Egy héttel mondta azt a fiam, hogy mégse szeretné. Pedig nem ott alvos, mert hogy képzeljétek el, hogy nekem a nagymamám, amikor mondtam, hogy megy a fiam táborba, akkor mondta, hogy és akkor mikor megyünk érte? Tehát, hogy így tudjátok, így tök az volt benne, hogy a tábor akkor ott alszik, és mondtam, hogy hát azért egy 8 éves gyereket még nem szeretném, hogy máshol aludjon.
Hát azért, mert amikor mi gyerekek voltunk 8 évesen, mi már ott aludtunk a táborban.
Ott aludtunk?
Az bizony.
Jézusom. Én szerintem még annyi idősen nem aludtam ott.
Én sem.
Én
sőt,
igen.
Én mondjuk nem is voltam ilyen kisgyerekként táborban, és én úgy emlékszem, hogy nem voltam. Nem maradt meg, csak ilyen 14 éves koromtól kezdve, igen.
Én is szerintem felsős voltam. Ilyen kicsinek voltál táborban?
Na, majd mindjárt mesélek.
Mesélj róla! Mesélj róla! Bogi, te mikor voltál először táborban, hogy emlékszem?
Pont ezen gondolkoztam, nekem szerencsés volt egy gyerekkorom, mert pedagógus anyuka mellett így nem voltak annyira rászorulva erre a szülők, de én vitorlás táborra emlékszem, amilyen ott alvos volt, de ez úgy volt, hogy azért a közelben voltak a szüleink is.
Wow.
És nekem a lányom az idén ment először úgy táborba, hogy egy olyan táborba ment, ahol nem ismert másokat. Tehát már tavaly is ment úgy, hogy volt egy kis barátnő, akivel közösen mentek, de az, hogy így hajlandó volt úgy oda menni, hogy nem ismert senkit, és ez egy ilyen nagy előrelépés nálunk most.
Ez iszonyatosan nagy dolog. Mi ebben is ilyen szempontból csalunk, mert nálunk a kerületben van egy ilyen napközis tábor, és mi odaírattuk be a fiamat tavaly is, meg idén is, szóval, hogy tök sok osztálytársa, meg így az iskolából vannak ott, szóval, hogy nem az van, hogy teljes nullára, így azért neki is könnyebb, de hogy mondjuk tanárok, nem feltétlenül ismerősek, meg új intézményben is van, szóval, hogy ő neki, aki eléggé nehezen viseli a változásokat, ez, hogy egy új helyre megy, hogy nagyon sok az új arc, ez neki is nehéz, úgyhogy fú, ebbe bele sem merek gondolni, hogy milyen lesz az, amikor majd olyan helyre vinni, ahol mindenki új. Nálatok most van ilyen, Dóri, nem?
Igen, igen, és tök durva. Nekem ugye 6 lesz lassan, és hogy így nem kérdezte meg, hogy úszótáborban van. Hozzáteszem, hogy oda járnak úszni, ahova egyébként a Zoárdal járnak úszni. Szóval, hogy annyi ilyen az az ismerős része, hogy a medence, meg az öltöző, de hogy így egyszer nem mondta azt, hogy jaj, hogy nem fogok ott senkit se ismerni. Én meg már azon paráztam, hogy úristen, hogy lesznek új barátai? Hát én ebben a helyzetben tökre izgulnék, hogyha olyan helyre megyek, meg a mai napig izgulok, hogyha olyan helyre megyek, hogy nem ismerek senkit, hogy én ott hogy kezdek el majd beszélgetni, meg hogyan közeledek így az emberekhez, ő meg ilyen tök lazán, és elmondom nektek, hogy ebben az egy hétben annyit fejlődött, olyan nagy fiú lett, hogy így beszélgetek vele, és így úristen, hogy így egyrészt az már, hogy csinál valami olyat, amire rájött, hogy ő meg tudja csinálni, hogy ő tud úszni, hogy ő belemegy a vízbe, és hát nyilván nincs ott anya meg apa, akinek lehet kicsit nyernyogni, hogy nincs kedvem, hanem ott mindenki csinálja, én is csinálom, és ez olyan ilyen magabiztosabbá vált, vagy nem is tudom, ez alatt az 5 nap alatt, de mondjuk az elején, amikor ugye bekísértem, és ő tök simán bement, akkor még írtam is nektek, hogy valaki mondja, hogy mi ez az érzés, amit érzek, mert hogy nem tudom, hogy ez most honnan jön, hogy én most itt hagyom a gyerekemet, de közben büszke vagyok rá, de közben aj, ne menj el, de közben tök jó lenne, hogyha akarna velem maradni, de ne akarjon, mert hogy azt akarom, hogy önálló legyen, szóval ilyen tök ilyen érzés, cunami, nem tudom, innen is jön, onnan is jön, és nem tudom, hogy ez mi ez az érzés, úgyhogy ezt azóta így vizsgálom magamba.
Erről beszéltünk korábban is, és írjuk fel szerintem, mindjárt be is gépelem az 5. évadra ezt, hogy a gyerekeink mennyi mindenre képesek, amit mi nem is gondolunk, és hogy sokkal többre képesek, sokkal önállóbbak, mint mi el tudjuk képzelni azt az adott pillanatban. És a fejlődés, nekem ugye 7 éves lesz most nem sokára a kislányom, és ő is úszótáborban van most a jelen pillanatban is. Ott van úszótáborban, ahova járt egész évben úszni, és egy kis barátnőjével ment, aki a 2. napra lebetegedett. Úgyhogy hasonló személyiségű az én lányom, mint a te fiad, Rozi, és aggódtam, hogy mi lesz, hogy nem lesz ott a barátnője, és akkor mit fog csinálni? Ülni fog majd így fél napot a padon? És úgy jött haza, szárnyalt, repült, és hihetetlen élményekkel van tele, és a fejlődés, hát olyan szavakat használ, és biztos egyébként, hogy új ingerek érik őket, és az idegpályák elkezdenek máshogy fejlődni, máshogy kapcsolódni, és akkor ezáltal ilyen robbanásszerű fejlődést tapasztalhatunk rajtuk. Úgyhogy ez nagyon-nagyon jó. Nagyon jó.
Szerintem az van, hogy van bennünk egy emlék, vagy nem is egy, hanem több emlék van a saját táborunkról, vagy más. Tudjátok, egy kicsit olyan, mint a szülés is, hogy hallottuk, hogy ezzel az történt útközben, ott ez történt, és hogy így mi már előre ráparázunk erre az egész dologra, hogy majd ott mi fog történni, majd meg fogja tudni anélkül oldani, hogy én ott vagyok vele, és segíteni tudok neki, nem?
Én azt vettem észre, hogy ilyen tök magabiztos lett attól, hogy ő megugrotta ezt a szintet, meg hogy tudott kapcsolódni, és olyan büszke volt magára, és én is jobban féltettem ettől a helyzettől, mint kellett volna, és közben meg tök jó érzés, hogy benne már nincs ez a pici korábban volt ez, hogy úristen, már nincs ez szüksége, és nélkülem is tudott egyedül lenni, és hogy ez ilyen gyomorszorító, de most meg már ez egy ilyen felhőtlen öröm tud lenni. Emlékszem, hogy az első bölcsis szülő értekezleten patakzottak a könnyeim, hogy úristen, ezt el se hiszem. És most már tényleg tudok örülni annak, hogy ő építi a saját kis, nem tudom, ilyen kis reziliens gyerek lett, hogy bármilyen helyzetben, nem bármilyen, de hogy egyre ügyesedik abban, hogy már nem ijed meg helyzetektől, meg attól az ismeretlentől nem ijed meg, hogy nem tudja, hogy mi lesz ott, de majd bemegy, és majd valahogy lesz. Úgyhogy...
Így van, egyébként ez jutott eszembe, amikor a Dóri mondta ezt, hogy hát én is például utálok olyan sajtótájékoztatóra, vagy bármi olyanra menni, ahol tudom, hogy nem lesz ott senki, jön, akit ismerek, és akkor, hogy így kb. Ez lehet, nem a gyerekben is, amikor elmegy egy ilyen idegen, hogy jó, hát akkor azért sétálgatok, csak valakivel elkezdek beszélgetni.
Arra akartam gondolni, hogy nekünk ez már egy ilyen
tanult.
Igen, és amíg ott gyerek vagy, addig nem biztos, hogy arra gondolsz, hogy mi lesz ott majd, hanem csak tök jó, hogy megyek úszótáborba, és ez nagy fiús mondjuk, hogy én oda megyek, és hogy ez van előtte, hogy én tök király, mert úszni meg focizni fogok, és hogy az, hogy egyébként nincs ott vele barátja, az még lehet, hogy nem kapcsol be, de mondom, ugye 6 éves a Martin, szóval.
Hát hogy... szerintem ez a gyerek személyiségétől függ, mert az enyémbe bekapcsolt, hogy akkor nincs ott a barátnője, mert beteg lett, és akkor kivel fog ő játszani? Meg hogy akkor mit csinál majd?
Én meg mindig úgy rácsodálkozom, hogy a gyerekeknek milyen könnyen megy ez a barátkozás, hogy oda megy, és hogy egy fél óra alatt így, mint hogyha 1000 éve együtt játszottak volna, és néha irigykedve nézem, hogy ezt hogy csinálják, mert hogy tényleg ez valamilyen csodaképesség, ami csak a gyerekeknek van, és valahogy utána ez így kikopik belőlünk, vagy a sok hatás miatt már a bizalmunk nem olyan, de ezek a gyerekek olyan könnyen tudnak kapcsolódni, még gyorsan kialakítanak ilyen nem öribariságokat, de hogy ezért tök jól el tudnak lenni így nagyon hamar egymással.
Ugyanezt beszéltük a férjemmel, hogy a tábor 3. napja után lementünk a játszótérre, még a tábor után elvittük őket játszótérre.
Szegények.
Igen. Szükség van rá, hidd el. És a lányunk oda ment 3 idegen kislányhoz, és azt mondta, hogy sziasztok, játszhatok veletek? Hogy hívnak titeket? És akkor beállt, és elkezdett játszani úgy, hogy egészen addig ő idegen gyerekekkel nem játszott a játszótéren. És hogy most rájött arra, hogy van egy ilyen képessége, és hogy meg lehet szólítani bárkit, és bárkivel lehet barátkozni, bárkivel lehet játszani. És mondtam a férjemnek, hogy annyira irigylem, és hogy olyan jó lenne, hogyha ott lennék a sajtótájékoztatón, én vagyok az, aki a sarokban szokta szürcsölni a limonádét, és ameddig nem mondja azt valaki, hogy nem jössz ide hozzánk, vagy nem ülsz ide közénk, addig ott figyelek, és gyártom a tartalmat. Egyébként meg nem tudok oda menni, sziasztok, az Éva magazintól jöttem. Te honnan jössz? Ez nagyon nagy valaminek kell történnie.
Ja. el kell vinni a tábor után is, mert pont nemrég írtam erről cikket, hogy muszáj, hogy ugye az egész napos szabályozást így kiízélje magából, mert hogy nekik ez a tábor is olyan, mint az iskola, meg az óvoda, hogy egész nap szabályok vannak, és ez muszáj, hogy így kitombolja kicsit magából. De azt akartam még mondani ezzel a barátkozással kapcsolatban, hogy például azt látom, hogy minél többedik gyerek, annál könnyebben is megy nekik, mert hogy egyszerűen nekem a második, harmadik gyerekem már abban van benne, hogy bemegyünk egy vadidegen környezetbe, mondjuk elviszük a fiamat táborba, és akkor azt látja, hogy ajt egy csomó gyerek, és kb. Úgy, hogy a fiamnak ott ismerősei vannak, a lányok már izé elmentek, itt játszanak, ott játszanak, itt bratyiznak, mert hogy ők, hogy mindenhova húzva vittük őket, annyira hozzászoktak az idegen környezethez, meg ahhoz, hogy egyszerűen, hogyha jól akarják érezni magukat, akkor fel kell találniuk magukat, hogy ők sokkal könnyebben, tényleg a strandon is az én lányaim, tőle meglátnak egy játékot, lecsücsülnek, lebratyiznak mindenkit, semmi gond ezzel.
Mert látják biztos, hogy mintát előttük, az is segít, hogy a testem.
Igen. Igen. Igen, igazad van. Mi most iskolafelújításban vagyunk. Olyan iskolában kezdünk szeptemberben, ahol a szülők újítják fel az iskolát 2 héten keresztül. És hát vannak olyan szülők, akik nyilván nem tudják megoldani a gyerekfelügyeletet, úgyhogy a gyerekek bent táboroznak az iskolában. És akkor szabadon járnak el, kelnek a folyosón, az udvaron. És a héten mi is bevittük magunkkal a 4 évest, mert ugye a nagy táborban van, de a kicsi az jött velünk az iskola felújításra. És képzeljétek el, hogy beültették a forgószékbe, ott tologatták, pörgették a 3., 4., 5. osztályos gyerekek, aztán hirtelen tök csönd lett a folyosón, hát mondom, ez nem jelent jót. Elkezdtem felkutatni az osztálytermeket, és azt láttam, hogy a szőnyegen ülnek körben, és a 4 éves gyerekem a 2., 3., 4., 5. osztályos gyerekekkel társasjátékozik. És rendesen bevették, és kialakítottak olyan szabályt, amit ő is megért, és ott társasjátékozott. Hát a lányom ott ülne a szoknyám mellett. Ma már lehet, hogy nem, de egy hónappal ezelőtt még biztos ez lett volna.
Nagyon király, meg nagyon, nagyon fontos, hogy így ez része legyen az életüknek. Én nekem annyira jó visszaemlékezni, még tudjátok, ilyen klasszikus faházas, emeletes ágyas táborba mentem, és olyan jó volt.
Zenetáborba is voltam.
Zenetáborba voltam. Már meséltem erről?
Nem, de mesélj mindenki.
De akkor tippeltetek csak? Mert a hallgatók nem értik, hogy az adás előtt így beszélgettünk arról, hogy ki milyen táborba volt, és akkor viccelődtek a lányok, hogy zenetáborba. De én tényleg zenetáborba.
Szerinted nem látta azt a filmet?
De láttam azt, de tudom, láttam azt a filmet, de hogy azért nem akartam lelőni a point, de én tényleg zenetáborba.
Én elhiszem magadról.
Csak nem olyan események voltak. Itt tudjátok, 8. osztályig voltak. Azt, ha jól emlékszem, bár nem tudom, mert amikor oda jártam, akkor én olyan kicsi voltam, és a nagyok olyan nagynak tűntek, de valószínűleg nem voltak idősebbek 14 évesnél, de olyan nagynak tűntek. Úgyhogy, és én nagyon szerettem, és képzeljétek el, hogy ugye én zongoráztam, és ezért nekünk kórus volt. És tök irigyeltem a hangszereseket, mert nekik zenekari próbáik voltak. A vonósoknak is, meg a fúvosoknak is, nekünk meg akkor is kórushozni kellett. Úgyhogy amiatt egy kicsit szomorú voltam, de egyébként meg nagyon-nagyon élveztem. Jó emlék volt.
És minden évben mentél?
Azt hiszem két évet voltam, és aztán utána többet nem. Ha jól emlékszem, 2 évet voltam, igen.
És lettek barátságaitok olyanok, amik a táboron túlmutató barátságok? Megmaradtak?
Nekem nem.
Nekem van egy pár ilyen élményem, hogy azért is jó volt, mert utána tök jó volt visszaemlékezni rá, meg hogy tényleg ilyen élő kapcsolatok maradtak.
Tényleg? Jaj, de jó.
Valószínűleg ez már nagyobb korban, nem a 9 éves kor, hanem inkább a 11-néhány éves koromból, de lettek ilyen barátságok, és az olyan jó volt.
Nekem is volt, meg ilyen levelező társam lett, mert ugye abban az időben még leveleztünk egymással, és akkor egyik héten én írtam, másik héten ő írt, illetve volt olyan, abban a táborban, ahol 8 évesen voltam, hogy rájöttünk, hogy egyébként egy házsorban lakunk a kislányjal, és soha nem találkoztunk, a játszótéren pedig egy játszótérre jártunk, és rájöttünk, hogy pár lépcsőházzal lakunk, csak arrébb.
Ez kemény.
Úgyhogy volt.
Én rájöttem, hogy azért nem voltam táborban, mert nekem is tanár az anyukám, és hogy otthon voltam, nyilván is otthon volt tábor, de ilyen, hát felső tagozattól kezdve talán voltam ilyen balatoni táborban. Ez a faházas, emeletes ágyas, egyébként imádtam a két nagy szerelmemet ott, és annyi intrika volt, tudjátok, már ilyen 14-15 évesen azért mennek ezek a esti bulival, nem emlékszem, 10-ig volt buli.
Diszkó,
és annyira jó volt, és lassúzás. Emlékszem, amikor először kértek fel engem lassúzni, hát level, úristen, annyira jó érzés volt. És igen. Nekem egyébként volt egy, ez nagyon jó sztori. Összebarátkoztam egy lánnyal, aki az akkori szerelmemnek volt a barátnője, és kiderült, hogy ő a férjemmel is járt egészen sokáig. Képzeljétek el, és utána mi jóba maradtunk, de hát nyilván eltelt, mit tudom, 20 év, igen, kb. De hogy kiderült, hogy ő a férjemmel is együtt volt, nem tudom, majdnem egy évig. Aki volt szerelmes. Az én szerelmemnek a barátnője volt, de mindegy.
De milyen jó, hogy így 20 év után is így összefonódnak a szállat.
Nagyon érdekes.
Egyébként én is úsztam, és ugyanúgy, mint a lányom, nagy csoport után voltam először táborba, úszótáborban. Aztán, amikor...
De ez még nem ott alvós volt.
Nem, ez napközis. Aztán első után is volt egy napközis tábor, ami szerintem életem legnagyobb sérülését ott szereztem. Még mindig itt van a helye a jobb térdemem. Akkor átestem, hogy ott majdnem varni kellett a térdemet, úgyhogy ez egy nagyon emlékezetes napközis tábor. És aztán, mikor másodikos elmúltam, abban az évben váltak a szüleim. És az anyukám a sok-sok rossz emlék mellé szerintem szeretett volna egy jó emléket. És a jelentkezési korhatár alatt voltam bőven, de valahogy így elintézte, hogy az unokatestvéremmel elmenjek egy alsóörsi táborba. És én dunaújvárosi vagyok. A dunaújvárosnak, mint magának, a városnak a működtetője a Vasmű, ami már nem így hívnak, de mindenki csak így emlegeti, és az ott dolgozóknak a gyerekei az alsóörsi balatoni táborban nyaralhattak. Na, nekünk senki nem dolgozott a Vasműben, de nagy dolog volt, hogy én mégis ott vagyok abban a táborban, ami régen úttörő tábor volt egyébként.
Ez volt a kérdésem az eleje, a műsor elején. Nem a kisdobos, hanem arra gondoltam, az úttörőre, igen.
Tudom, hogy mire gondoltál, csak nem akartam válaszolni, hogy mondjak valami újdonságot.
Jaj, oké, igen.
És az egy ott alvós tábor volt, és emlékszem, hogy a felénél lejött anyukám meglátogatni.
Hány éves voltam?
8. Második után voltam, 8 éves voltam, és lejött anyukám meglátogatni, hogy minden rendben van, de hogy egyébként ott voltam 7-10 napot, szóval ezért mondtam, hogy szerintem minket simán elengedtek, de legalábbis engem elengedtek. És emlékszem, hogy volt ilyen éjféli bátorságpróba az erdőbe, hogy elalszol, de felkeltenek, és ki kell menni zseblámpával az erdőbe, és elbújnak a bokorba, és ijeszgetnek, meg futni kell, meg verseny, meg hát a táborzáró diszkó, ahol a szerelmek összelassúznak. Ó, én is fülig szerelmes voltam egy fiúba. De nem akart velem lassúzni, sajnos. És képzeljétek el, hogy most hétvégén voltunk a Balatonon a családdal, és Alsóörsön jöttünk keresztül. És a tábor az fent van a hegyen, vagy fent volt, mert egyébként most utána olvastam, hogy 2003-ban lerombolták az egészet. De a tábor fent volt a hegyen, és minden nap háromszor kellett megtenni, hogy lejövünk a strandra, felmegyünk ebédelni, lejövünk a strandra, felmegyünk vacsorázni. Éjszakai fürdőzés ilyen is volt. És hogy így haladtunk ott át most a hétvégén autóval, az emlékek, mint valami film, elkezdtek pörögni. Pedig hát értitek, majdnem 30 évvel ezelőtt volt, és hogy így érzem az érzést a szívemben, hallom a gondolatot a fejemben, ami akkor lezajlott, hogy segítsetek feltolni a hegyet, nem akarok ebédeni, én inkább itt megvárlak titeket, nem is vagyok fel. Mindenre emlékszem, szóval annyira nagyon fontosak ezek a táborok, hogy annyi mindent összeszed ott a gyerek, és hazafelé azon aludtak el a gyerekek, hogy csak meséltem az élményeimet, meséltem, és aztán este mondták, hogy anya, vannak még ilyen meséid, amikor te gyerek voltál, úgyhogy most ebben az időben vagyunk, hogy gyerekkori élményeket mesélek. mert hogy ez nekik nagyon érdekes, hogy én is voltam gyerek.
Egyébként ezek az éjszakai expedíciók, meg táborok, ezek tök jók, mert hogy annyira kizökkentik az embert a komfortzónáiból, hogy teljesen másképp, nem tudom, vannak ott a gyerekek így együtt, amikor azt érzik, hogy jövék a, nem tudom, éjszaka, az lesz, amit megfőznek és megesznek, mert egyébként szóval, hogy mi például ezekben a táborokban, amiről majd mesélek később, csinálunk ilyen expedíciókat, és annak pont ez a célja, hogy így a gyerekek megtapasztalják azt, hogy igazából a felelősség náluk van, a szabadság is, tehát élhetnek vele, és kipróbálhatják, hogy akkor most lesz-e vacsorájuk, meg tudják-e csinálni a bivakot, hogy éjszaka legyen hol aludniuk, és igazából ők döntenek egy csomó mindenben, és ezek meg olyan tapasztalások, hogy utána később szerintem ilyen tök nagy önbizalmat tud adni, hogy ezt is meg tudtam csinálni. Egy kalandos is, meg feltöltő is, de közben meg tök sokat lehet önállósodni benne.
Bizony. Nekem az egyik első ilyen emlékezetes gyerekkori konfliktusom, amit én oldottam meg, az ott volt a táborban, és egyébként nyilván valószínűleg ezért is volt, vagy ezért is úgy alakult, hogy én oldottam meg, mert hogy ugye nem volt ott más, aki bele tud folyni, és hogy így tök emlékszem, hogy volt egy nagy összeveszésem, pedig a lányok ismernek, hogy nem igazán vagyok az a konfrontálódó típus, és gyerekként is ez így jellemző volt rám, de akkor valamiért, már nem emlékszem, hogy mi volt a történet, de hogy valamiért belementem az egyik szobatársal egy vitatkozásba, és hogy egy nagyon komoly konfliktus lett belőle, és a végére viszont vele lettem a legjobb, a képzeljétek el, szóval, hogy annyira mélyről indult, és hogy erre például nagyon emlékszem arra, amit mondtál a levelezésre, hogy annak a részére, hogy onnan még ugye hazaírtunk a szüleinknek, és hogy amikor írtuk a képeslapot, akkor 3 nap volt kb. Mire megkapták. Szóval, hogy ez is egyébként mennyire durván más már, hogy most te nézed a telefont, hogy jó, ír-e a gyerek, vagy fölhívjuk, hogyha bármi van, hogyha eszünkbe jut valami, vagy hogyha csak hallani akarjuk a hangját, még láthatjuk is a videócsettel, és hogy akkor meg így tényleg ez volt, hogy ki kellett várni a 7-10 napot, mire újra találkozol a szülőddel, vagyis hát ő, mert hogy nem tudom, én nem nagyon vártam, hogy az a mások, mert nagyon jól éreztem magam. Illetve kézzétek, az jutott eszembe, hogy nem tudom, hogy az első vagy a második táborban, nekem akkor voltam ilyen 10-11 éves körül, és képzeljétek el, hogy elkezdtem vérezni a táborba, és már föl voltam világosítva, hogy majd ez így meg fog történni, de hogy ugye a szituáció, hogy hát basszus, ez most pont itt, és hogy nincs itt az anyukám ebben a pillanatban, de hogy végül ez nem, tehát nem a menstruáció miatt meg, de hogy egy ilyen nőgyógyászati gond lett belőle, mert kiderült, hogy túl kicsi a méhem, és hogyha mondjuk akkor lennék terhes, akkor nem tudtam volna kihordani egy babát, de hogy ez ott jelzett, és hogy így nem ez a lényeg, hanem az a lényeg az egészben, hogy el lettem különítve, kaptam egy külön szobát, és hogy de hogy az a része, hogy mindenki úgy aggódott értem, meg jöttek, meg látogattak a csoporttársaim, miközben hát nem volt semmi olyan, ezért csak hogy senki nem tudta, hogy most mi történik ezzel a 10-11 éves kislánnyal, és hogy így ez is tökre így bennem van, hogy ez a törődés, meg a gondoskodás, hogy így ott a bajban tényleg vadidegen emberek, akiket akkor láttam először, így összefognak és gondolnak rám. Szóval, hogy aj,
hát igen. Olyan
király volt.
Igen. Én meg abban a táborban ott láttam először körkefét életembe, és mindig nagyon hosszú hajam volt, és a fenékig érő göndörhajamat fogtam, és a körkefével feltekertem, és nem tudtam utána leszedni, ugye, mert teljesen körétekeredett. És így állt ki a fejemből, és akkor a nagylányok mentették meg a frizurámat, és 3 körbeültek, és szálanként kiszedték a körkeféből a hajamat, de hogy mennyi olyan szituációval találkozik tényleg a gyerek a táborban, amivel a való életben nem találkozna, és akkor fejlődik ide felírtam magamnak, amikor készültem a szadás, hogy fejlődik a szociális interakció, énkép, önbizalom, kaland, kihívás, tanulás, felfedezés, kulturális sokszínűség, tapasztalatszerzés, szóval akár egy napközistábor, egy 5 napos napközistábor alatt is mennyi mindent tanulnak.
És milyen érdekes az, hogy úgy kezdtük, amikor megérkeztünk, hogy felvetettük azt a kérdést, hogy vajon azok a gyerekek, akik hozzátok mennek táborozni, ők hoznak-e el bármit hosszú távon a táborból, és mi már 40 vagy mint fél órája arról beszélünk, hogy mi mit hoztunk el a táborból, tehát nyilvánvalóan mindenki hoz el a táborból hosszú távra is dolgokat, és nem csak az a 7 nap, vagy nem csak az a 10 nap az, ami
számít.
Igen, hanem hosszú távú hatása van.
Szerintem nekik ez még inkább, még fontosabb, ugye a gyerek otthonban élő gyerekek, ez egy olyan kapcsolódási lehetőség, illetve itt úgy tudnak együtt lenni, hogy ugye a gyerek otthonban nem ideálisak a körülmények, nyilván az ott dolgozók is mindent megtesznek, de nem ideálisak. Van nyilván ott dominancia harctól kezdve a mindennapos bántalmazás is része egy gyerek otthonnak, és hogy azokban a táborokban, amiket mi csinálunk, azokban pedig megmutatjuk nekik, hogy másképp is lehet együtt lenni, tehát hogy úgy, hogy tisztelettel bánunk egymással, hogy bizalommal vagyunk, partnerként kezeljük egymást, hogy lehet hibázni, és bocsánatot kérni, és kijavítani a hibát, hogy lehet, nem tudom, ilyen biztonságos kapcsolatokat létrehozni. És ők utána ebből nagyon sokáig táplálkoznak, meg erőt merítenek, meg hihetetlen szeretetésségük van, és kapcsolódási igényük van. És nagyon szép történetek is szoktak kirajzolódni, hogy például két gyerek otthonból soha nem látták egymást, és akkor most például a legutóbb aktereken volt 2 hete egy tábor, és ott voltam én is lent, és ott az egyik tréner mesélte, hogy egy 15 éves kisfiú, egy 9 éves kislányt a szárnyai alá vett, és hogy olyan szoros kapcsolódás kialakult közöttük, hogy utána mindig van egy ilyen zárókor, egy ilyen búcsú kör, ilyen, hogy ki miért hálás, vagy ki mit visz magába, és ott összeörvekeztek sírva, és így bátorították egymást, hogy jövőre is találkozunk. Tehát, hogy annyira fontos ez a sorsközösség is egyrészt, hogy olyan gyerekekkel vannak együtt, akik szintén nem családban élnek, meg hogy az egyik nevelő például azt jelezte vissza, nem most egy korábbi táborban, hogy ő nagyon azért hálás ezekért a táborokért, mert meglátta ott a gyerekeknek egy másik arcát, amit nyilván egy másik közegben egy más arcát mutatja a gyerek, tehát hogy ott azt tapasztalta a nevelő, hogy mondjuk a gyerek otthonban ott nyilván ilyen önvédelemből sokszor bezárkozik, vagy agresszióval reagáló gyerek van, és itt pedig meglátta azt az értéket benne, hogy ez egy szerethető, egy értékes gyerek, és a gyerekek, tehát azért fontos, mert a gyerekek ezt magukról se tudják, hogy ők szerethetőek, és hogy bennük vannak értékek, és hogyha jól tudnak egymással kapcsolódni, akkor ez milyen támogató közösség tud lenni, és hogy így rácsodálkoznak önmagukra is, és megerősödve, tehát hogy az a cél ennek a tábornak, hogy ők jól érezzék magukat a bőrükbe, és úgy jönnek el, hogy igen, én egy értékes ember vagyok, én szerethető vagyok, és tudok úgy kapcsolódni a többiekkel, hogy ez egy tök más minőségűek a kapcsolataim, mint mondjuk a kicsit ilyen redukált kapcsolat, meg mindenkinek milyen stratégiája van egy gyerek otthonba bekerülni, hogy van, aki bezárkózik, van, aki nem tudom, nagyobb önbizalmat mutat, mint ami a valós, azért, hogy ott érvényesüljön, és hogy itt tud mindenki egy picit így ezek nélkül, a védőpajsok nélkül működni, és felfedezni saját magában, meg a társában is olyan dolgokat, amiből utána nagyon sokat tud meríteni. Úgyhogy én ezért szerettem ezeket a táborokat, mert hihetetlen, tehát sokkal többet ad egy ilyen tábor egy gyerek otthonban nevelkedő gyereknek, mint mondjuk egy családban élőnek.
Úgy, hogy egyébként 30-as éveink közepén járva, így szárnyalva mesélünk a gyerekkori emlékeinkről, meg élményeinkről, hogy mennyit adott nekünk az a tábor, és akkor ehhez miért nem próbáljuk elképzelni, hogy mennyit ad egy otthonban élő gyermeknek ez a lehetőség.
Igen, és nem csak azért, mert hogy ők a lehetőségeik szűkösebbek, és nyilván kevesebbet nyaralnak, mint mondjuk egy családban levő gyerek, hanem egy teljesen más minőségű kapcsolódást tanulnak meg megtanulják azt, hogy hogyan bízzanak meg egymásban, és ez egy nagyon szórakoztató, játékos, ilyen élménypedagógiai módszerekkel csinálják a trénerek. Egyébként az élménypedagógia egyesület tehát kértük fel, hogy ezeket a táborokat csinálják meg nekünk, és ezt már több mint 10 éve nagyon szuperül teszik, és nagyon nagy élmény egyébként nem csak a gyerekeknek, hanem a trénerek is azt mondják, hogy ő például, aki most csinálta ezt a tábort, azt mondta, hogy ő csak 2 vállal ilyen táborból egy évben, neki is otthon kisgyereke van, de hogy akkor ezt mind félreteszi, és akkor teljes lényével ott van, és hogy ez annyira egyébként igénybe is veszít érzelmileg az embert, mert hogy ezek ilyen sokszorosan traumatizált hátterű gyerekek, és nem mindig úgy működnek közösségben, tehát nem mindig látjuk mondjuk egy laikusként, hogy mi lehet a mögött a viselkedés miatt, milyen traumák lehetnek, és hogy egy teljes odafordulást tudjon nyújtani, meg tényleg így oda teszi magát, ezért ő ebből csak 2 tud vállalni egy hetet, mert hogy ez annyira bevonó dolog.
A mosolyvadásztáborokról van ugye szó, amit a Generália Biztonságért Alapítvány finanszíroz, meg támogat, és az idei évben a bántalmazás, illetve a bántalmazás megelőzése a fő témája ezeknek a táboroknak, ami ugye már csak ezért is egy ilyen nagyon fontos téma, mert hogy egyébként a családban nevelkedett gyerekek esetében is sokszor még mindig sajnos előfordul ez, de hogy akik ilyen környezetben élnek, ott meg extrém módon jelen lehet ez az ő életükben.
És ráadásul azért is nehéz, mert ők sokszor annyira ebben nőnek fel, hogy nem érzik, hogy hol ez a határ, ami már bántás, és ami már nem oké, hiszen nekik ez a határ, ez sokkal teljesen máshol van, mint mondjuk nekünk, mert hogy annyira része a mindennapjaiknak, hogy bántjuk egymást, és az is a cél ezzel a táborral, hogy erről beszéljenek. Tehát, hogy még egy csomó ilyen élményszerű program van, egy csomó ilyen reflexiós beszélgetés is van, hogy ők visszajeleznek arról, hogy ha konfliktus van, az például nagyon szép példája, hogy akkor végigvezetik a trénerek, a tábortartók a gyerekeket, hogy lehet egy konfliktus szépen megoldani, meg miért nem oké, hogyha bántod akár szóban, akár tettel, akár elhanyagolással is lehet bántani. És sokszor a gyerekek automatikusan a szülőhöz nagyon kötődnek, egy bántalmazó szülőhöz is kötődnek a gyerekek, és néha egyébként a gyerek otthonban is éri őket bántás, és néha nincsenek tudatában, hogy akár ők is bántalmazók maguk, tehát hogyha ők viselkednek a többi gyerekkel úgy, ami nem oké, meg néha ugye egy akkor tudatosul bennük, amikor erről beszélnek, hogy ezt lehet másképp is csinálni, és hogy nem kell feltétlenül ezt elszenvedni se, meg elkövetni se.
Igen, amikor olvastam a sajtóközleményt a mosolyvadász gyermektáborral, akkor az volt az első gondolatom, hogy már az, hogyha felismeri, hogy ez bántalmazás, és hogy őt bántják, vagy ő bánt, és tudja, hogy hol kell segítséget kérni, vagy hogy kell jelezni, hogy segítséget kér, vagy bátorságot nyere ahhoz, hogy segítséget tudjon kérni, vagy hogy jelezni tudja ezt a nevelőknek, akkor már mennyi mindent hazavitt ebből a táborból. Egyébként, akik elmennek ebbe a táborba gyerekek, ők a nevelőikkel együtt mennek, ott vannak a nevelők is.
Igen, és egyébként a nevelők is nagyon sokat hazavisznek ebből. Egy módszerekben is, meg hogy amit az előbb így idéztem, egy ilyen visszajelzést a nevelőtől, hogy ebben a környezetben, meg ebben a partneri viszonyban, ahol szeretve vannak, elfogadva vannak, nagyon sok pozitív megerősítést kapnak, hogy egy teljesen más arcát mutatja a gyerek, és ezt meg tudja látni benne a nevelő, és lehet, hogyha hazamennek a nevelő otthonba, akkor tök másképp tud arra a gyerekre nézni, és sokkal több értéket, meg szerethetőséget, és nem csak azt látja, hogy a problémás gyerek, hanem hogy sokkal jobban tud ő is kapcsolódni. És egyébként a nevelőknek is szoktunk ilyen élménypedagógiai, módszerű, ilyen feltöltő programokat csinálni, hogy ők is így tudjanak egymáshoz kapcsolódni, mert ez egy borzasztó nehéz pálya nekik is.
Mi alapján kerülnek kiválasztásra a gyerekek, illetve elsősorban ugye a nevelő otthon, de hogy onnantól kezdve, hogy a gyerekek mi alapján kerülnek kiválasztásra?
Hát mi több mint 10 éve 12 gyerek otthonnal vagyunk kapcsolatban, és akkor felajánljuk nekik, hogy ezeket a táborokat ide elhívjuk őket, és azt a nevelő otthonra szoktuk bízni, hogy ők kiket küldenek. Azt szeretjük, hogyha ezt nem ilyen jutalmazás büntetésként használják, hanem inkább a fejlődési lehetőséget látják benne, és szerencsére azért ez így is van sok esetben, nem mindig, de ez lenne a célja, hogy ugye aki Hogyha mondjuk valakit büntetésből nem hoznak el, akkor annak a gyereknek nincs esélye változni, és ez meg pont egy csomó változást tud így elindítani.
Olyan érdekes, hogy ezt mondod, pont ez járt az elmúlt percekben az agyamban, de nem tudom, hogy miért, hogy biztos, hogy nagyon sok szituációban büntetésként úgy gondolnak rá az emberek, hogy na őt azért nem küldjük el, mert hogy ő problémás, és közben meg pont azért lenne fontos elküldeni sok esetlegesen problémás fiatalt egy ilyen táborba, hogy megtapasztalja azt a teljesen más milliót, hogy kapjon pár olyan mondatot és élményt, ami utána neki majd az év 350 napjára erőt tud adni.
Igen, és egyébként meg azért van sokkal nagyobb hatása ennek, ugye szerintem mi megszoktuk, hogy egy ilyen környezetben vagyunk, ami helyzetünkben, hogy egy család az mindig ad egy ilyen hátteret, hogy akkor ott támogatva van az ember, büszkék rá, nem tudom, szeretik, de hogy ez annyira nem evidens egy gyerek otthonban, hogy nekik egy ilyen nem tudom, revelatív, nem tudom, hogy kell ez pontosan jól megfogalmazni, de hogy ilyen nagyon felemelő élmény az, hogy itt így másképp tekintenek rájuk, és hogy egymáshoz is sokkal jobban tudnak kapcsolódni. A mostani táborokban például több gyerek otthonból hozunk össze gyerekeket, tehát hogy ők se ismerték egymást. Az elején mindig van egy kis ilyen dominancia harc, de aztán utána nagyon szépen a sorsközösség az erősebb kötelék, mint a dominancia harc, amit így zsigerileg hoznak magukkal a táborokból, az otthonokból. És egyébként meg érdekes, hogy a kezdeti kakaskodás után milyen szoros kapcsolatok tudnak kialakulni ezekből.
Hány nap körülbelül, amíg így lezajlik az elején, ez a dominancia harc?
Hát egy-két nap kb., és szoktak komoly konfliktusok is lenni, de a végére nagyon szét egy 5 napos egy ilyen tábor, és a végére nagyon tanulságos, meg szép megoldások születnek. Tehát, hogy volt olyan, ahol tényleg egyébként érdekes módon lányok között szokott ez gyakrabban előfordulni. És hogyha ezen túljutnak, vagy rájönnek, hogy erre nincs itt szükségük, mert hogy itt nem kell így körbepisilni a területet, mert akkor is ők megkapják azt a biztonságot, ami miatt ezt csinálják, akkor utána meg tök szép kapcsolódások jönnek létre ezekből a kezdeti kakaskodásokból is.
És milyen programokkal várjátok a gyerekeket? Említetted ezt a főzést?
Hát van, szokott lenni nem minden évben egy ilyen expedíció, ahol ilyen nagyon nagy autonómiát kapnak, és akkor ott megízlelhetik az önállóságot, meg hogy én képes vagyok. Van az egyes táboroknak az a motója, hogy többen menned, mint gondolnád, tehát hogy ő is felismerje, hogy mi mindenre képes, de egy csomó olyan élményszerű dolog van, akár magas kötélpálya, vagy ilyen csapatjátékok, egy csomó olyan játék van egyébként, ami csak úgy lehet jól játszani, hogyha összedolgoznak a gyerekek, ilyen kooperatív játékok, mm-hmm. hogy nem tudom, egy kötelet meg kell feszíteni, és csak akkor tud körbe menni a gyerek, hogyha mindenki oda teszi magát, vagy a slackline ilyen kifeszített kis szalagon úgy egymást támogatva tudnak menni, hogy egymáshoz dől a két ember, és csak úgy tudnak rajta végigmenni, hogyha egyrészt így folyamatosan kommunikálnak, meg tudják fogalmazni a szükségletéket, hogy most egy kicsit jobban tartsál, erre fordulj, arra fordulj, és egyébként ez át is megy a játékon keresztül az egész táborban, hogy fontos cél az, hogy ők meg tudják fogalmazni az érzéseiket és a szükségletéket, mert ez se evidens. Tehát, hogy csak akkor tudnak jól játszani ezzel, hogyha bíznak egymásban, és támogatják egymást, és ez egy ilyen érdekes, hogy egy fizikai szintről egy magasabb szintre is átmegy ez egymás támogatása és összedolgozás. Ilyenek vannak.
Arra van lehetőség, hogy többször is menjenek, hogy többször menjen ugyanaz a gyerek esetlegesen ugyanabba a táborba?
Igen, vannak visszajárók. Most például az egyik tréner azt mesélte, hogy oda jött hozzá egy nagy meleg gyerek, és mondta, hogy nekem van ám egy fényképen magáról, amikor még kicsi voltam, és én voltam a kedvenc, és tényleg megmutatott egy fényképet, amikor x évvel ezelőtt tényleg ő volt az egyik kis kedvence, csak azóta megnőtt, és hogy ezeket így tényleg így őrzik magukban, és a búcsúzásnál is mondják, hogy hát nagyon várják a következő alkalmat. Nyilván nincs arra lehetőség, hogy mindig mindenki visszakerüljön, de hogyha egy gyerek így egy vagy két ilyen alkalmon részt tud venni, akkor ez neki akkora olyan erős muníció, meg minta is. Egyébként sokan kérdezik, hogy akkor hogy lehet ezt a szakmát választani, hogy ő is ilyen táborvezető legyen, vagy szóval nagyon sok ilyen felnőtt mintát is látnak ebből, vagy merítenek ebből, és akkor nyilván, hogyha felmerül az alternatíva, akár így a mi legyek, ha nagy leszek, akkor lehet, hogy nem a, nem tudom, tehát, hogy valami pozitívabb mintát tudnak adni a gyerekeknek. Úgy.
Szoktunk beszélni a magunk kis buborékáról, hogy annyira nehéz belegondolni abba, hogy azon az életen kívül, amit mi élünk, még milyen hihetetlen sorsok vannak, és hogy beszélünk a saját, meg a gyerekeinknek a táboros élményeiről, és hogy most nem feltétlenül egyébként az otthonos gyerekekre gondolok, hanem mondjuk olyan családokra, tehát olyan gyerekekre, akik családban élnek, és nem tudják megadni maguknak, mert azt hiszem az évzáró részben beszéltük, hogy egyébként horribilis áron vannak fantasztikus táborok, de még a nem fantasztikus táborok is horribilis áron vannak, és akkor mi van azokkal a gyerekekkel, akiknek meg tényleg annyira kellene az ilyen jellegű inger. És ezt most azért hozom be, mert nekem például az én fiamnak van egy nevelő otthonos osztálytársa, és hogy ő róla szokott annyit mesélni, hogy annyira más életet élnek, hogy ugye ott gyakorlatilag ilyen szempontból kicsit olyan, mint hogyha egész évben táborban lennének, mert hogy ott állandóan több fiú lakik egy szobába, ott nincs meg a külön szféra, ott nincs az, hogy te dönthetsz valamiről veled kapcsolatban, hogy most magadra csukod az ajtót, vagy nem, egyedül olvasol, vagy házit írsz, vagy nem, hanem hogy így azt kell csinálnod, amit mindenki csinál egész napot. Nem tudod kiereszteni a gőzt, mint az én gyerekem hazajön, és akkor most nem tudom, fociskártyázik, hanem ott kell tovább csinálni, amit a neve. Szóval, hogy így ezért olyan fontos lenne, hogy nekik extrémen, hogy ezt megkapják.
Igen, meg hogy mondod, hogy kiereszteni a gőzt, hogy úgy tudja a gyerek kiereszteni a gőzt, hogyha ott van egy megtartó csatornagyotban, és akkor ott széteshet. És erre szükség is van, hogy néha szétessen, és hogy ezt gyerek otthonban nehezebb. Tehát, hogy nyilván nagyon elhivatott nevelők vannak ott is, akik ezt igyekeznek megadni, de hogy azt a figyelmet, azt az egyéni figyelmet, amire minden gyereknek szükség van, hogy otthon így beledőljön ebbe a nagyszülői megtartó háttérbe, ez nekik nincs, meg ugye néha a szüleikkel sem feltétlenül van kapcsolat. Úgyhogy igen, ez érdekes, hogy a veszmere kis korban is így észreveszi a gyerkőcöt, hogy milyen más.
Igen, igen, abszolút. Az adáshoz való felkészüléshoz kaptunk egy videós interjút is, és hogy ott volt egy már nagyobb fiú, aki azt emelte ki a tábor kapcsán, hogy egy szép zöld környezetben vannak, és hogy a tábortól nem messze, vagy a tábor területén van egy kis patak, és hogy oda kisétálhat, és akkor hallgatja a természetnek a hangját, és hogy ez a zaj, ez az ő fejükben is ott van, extrém mód, az a rengeteg sok negatív gondolat, amivel ők megküzdenek, szóval, hogy már csak ezért is tényleg nagyon-nagyon fontos lenne nekik, hogy minél több gyereknek ez megadathasson, és hogy tök jó, hogy legalább ennyi gyereknek ti tudtak ezzel segíteni.
Én is örülök nagyon, bár többnek tudnám, de ez is szerintem nagy dolog, hogy nekik legalább tudjuk ezt biztosítani.
Abszolút.
Egyébként voltak lent önkénteseik, tehát hogy olyan érdekes, hogy én is, amikor így önkéntesként oda megyek, akkor mindig viszünk valami apró ajándékot, hogy örüljenek, és tényleg nagyon örülnek, de hogy amikor hazamegyünk, akkor meg azt gondoljuk, hogy úgy mentünk oda, hogy mi adunk valamit, de igazából fordítva szokott történni, hogy mindenki úgy érzi, és én is, és a többi önkéntes, hogy mi kaptunk valamit, tehát hogy bizalmat, hogy ezek a gyerekek tényleg így legtöbb ilyen kötődési nehézséggel küzd, és hogy nagyon hirtelen szorosan tud kapcsolódni az idegenhez is, és akkor ott tényleg így bizalmába fogadja az embert, meg tehát, hogy így sokkal többet viszünk el, mint amit mi oda viszünk önkéntesként ebbe.
Bogi, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél és meséltél nekünk a mosolyvadász táborról, a Generálinak pedig ezúton is, hogy ilyen fantasztikus és fontos dolgok mellé állt. Lányok, nektek pedig az emlékeiteket és az élményeiteket, hogy megosztottátok velünk ismét. Mondanám, hogy szeptemberben találkozunk, de nem kizárt, hogy még azelőtt találkozunk, úgyhogy addig is csodás nyarat mindenkinek. Szárvusztok!
Sziasztok!
Sziasztok!
A mai adást a The Human Safety Net támogatja.
Ha még nem elég belőlünk, kövessetek minket TikTokon vagy az Instagramon,
de Facebookon, szintén Mesélj Anyukám néven megtalálható zárcsoportunkhoz is csatlakozhattok.
Vagy, ha szeretnétek, e-mailt is írhattok nekünk az info@evamagazin.hu e-mail címre.
Ha pedig tetszik, amit csinálunk, értékeljétek, lájkoljátok és osszátok meg tartalmainkat,
és mindenképpen szóljatok másoknak is,
hogy minden hétfőn új adással folytatódik a Mesélj Anyukám.
Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.